A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin 534. adása következik. Ma este Latorcai Balázsral fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretet köszöntelek a stúdióban.
Szerbusztok, jó estét, Latorcai Balázs vagyok.
Meglepett, hogy meghívtalak, ugye?
Igen, igen, nagyon, főleg, hogy jól eltűntél az utóbbi 10 évben, vagy én tűntem el.
Aha.
És most egyszer csak ez lett.
Nem ismert téged a hallgató. Mondjál magadról pár mondatot bemelegítésként, aztán belecsapunk a húrokba.
Jó, egyelőre nem tudom, hogy milyen szempontból mutassam be magamat, mert nincs egy
Balázs ilyen... módra, légy szíves.
Jó, rendben, tehát Latorcai Balázs vagyok, aki 1980. december 6-án született, amikor szintén nagy volt a hó. Hm. És innentől meg már a sorsom az alakított engem, vagy kanyarított engem. Jelenleg, hogy akkor a jelenből induljunk ki, van egy hostel, amit barátainkkal üzemeltetünk, és a világot várjuk magunkhoz, és koncertszervezéssel foglalkozom, és zenélek egy nagyon jó zenekarba, mivel nem cég, elmondom, hogy ez az Iparkutya együttes, és néha dolgozom kézműves vásárokba, északi országokba vagy Magyarországon, és úristen, mit kell még elmondani magamról, ami ilyen munkaszerű munka. Csinálok sok mindent.
Igen, olvastam itt a pedigrédet, és ilyenek is vannak bennem. Hogy kell ezt mondani? Én didgeridónak olvasom, de hogy kell mondani?
Didgeridú.
Didgeridú, ha a zenekar, abban is működsz, ugye?
Igen.
Hogy mi ez a didgeridú?
A didgeridú az egy ausztrál hangszer, eredetileg.
Igen?
Ausztrál.
No fene.
Ausztrál sámán hangszer, és az ausztrál aboriginál lakosok, tehát akik ott laktak, ők használták. Eredetileg eukaliptusz fából van, amit a termeszhangyák rágnak ki, és az ausztrál sámán megálmodja, hogy ezt hol találja meg, és akkor elindul az egyik irányba, amíg meg nem talál egy fadarabot, aminek a közepét kiválták a termeszhangyák, nagyon szép simára, és a legegyszerűbb egy cső tulajdonképpen, amiben az ember szépen belefújja, és akkor egy ilyen nagyon finom, búgó, jó hangja van, és szertartásokat, meg ilyeneket csináltak vele, vagy ehhez zenéltek hozzá. Sok legenda is van, az egyik az nagyon lírai, hogy a tábor tűznél, amikor a sámán belefújt ebbe a didzseridúba, akkor a termeszhangyák azok kifújottak bele a tűzbe, felszálltak ott izzva, és belőlük lettek a csillagok.
Atyaisten, de szép. Hogy találkoztál te ezzel a didzseridúval? Mert azért nem hiszem, hogy te Ausztráliában élnél minden.
Nem, sose voltam. Nagyon érdekes, gyerekkori álmom volt, hogy Ausztráliában éljek, teljesen nem tudtam róla semmit. Uh-huh. Majd amikor erről az álomról letettem, akkor a Művészetek völgyében volt egy lány. Igen, nagyon sok sztori kezdődik így, de nála volt egy didzseridú, és az akkor fogott meg. Majd dolgoztam egy ilyen indiai, indonéz ruha láncolatnak a nagykereskedésébe, raktárosként, ott azzal nyugtattak, hogy Hanvas Béla is az volt, és ott rendeltünk ilyen didzseridúkat, és mivel ez nagyker volt, a nap nagy részében nem történt semmi, én meg fiatal voltam, gyakoroltam, és végén egész jól megtanultam játszani ezen a hangszeren, megtanultam a körlégzést, hogy...
Mi csodát?
Körlégzés.
Az mi?
Egyszerre fújom a levegőt, és szívom. És ezáltal ezt a didzseridún, ezt a búgó hangot olyan sokáig tudom kiadni, ameddig nem tudom,
szóval hol kell az orrodon szívod, de szádon
fújom? Orrodon szívom, fújom, igen.
Hú, ezt meg kell tanulnom otthon, ezt komolyan mondom.
Jó, hát csak gyakorolni kell. Nekem ott, abban a raktárban volt rá időm. És nem is terveztem, hogy zenész leszek, ahogy most is inkább csak úgy gondolom, hogy zenélek. Csak szépen lassan volt egy zenekar, nagyon jó neve volt a Hawaii Pop System, és akkor velük barátkoztam össze, az ő próbájukra jártam ott didzseridúzgatni, akkor fölvettünk egy lemezt közösen meditációhoz, jogához, népi hangszerekkel, citerával, meg ilyenekkel.
Jóga meg a népi hangszerek, ez is érdekes kompozíció.
Nagyon jó volt. Meditáltunk egy hétig, minden éjszaka, egy lakásba, és ez a lakás be volt mikrofonozva. És amikor gondoltuk, aki gondolta, hogyha éppen nem aludtunk, vagy valami, akkor zenélgettünk, pötyögtünk, és a végén összevágtak ebből egy egész érdekes kis lemezt, amit bármikor hallgatok, akkor mindig így megnyugszom, csak kicsit el is fáradok tőle.
Te portrédal kezdtünk is tulajdonképpen, még az egy-két ilyen komponenset rakjak ide. Különböző improvizációs alkotóművével látlak feltűnni. Úgy emlékszem, színházkodtál is, meg egyebeket is. Ez micsoda?
Erős színházi vonal.
Igen?
Az Almási téren, később a Rottenbiller utcában volt egy művészeti iskola, ennek előtér volt a neve, már nincsen, és ott volt egy improvizációs műhely, tréning, hasonló, mint amit az emberek a tévéműsorban láttak egy ilyen nagyon népszerű improvizációs játék híres színészekkel. Hasonló gyakorlatokat csináltunk mi is. És volt ott egy nagyon érdekes tanárunk, Weber Péternek hívják, aki egy színházi szakember, egy elég nagy koponya. Nemrég jelent meg egy nagyon izgalmas könyve. És ő rendezett egy színdarabot, amiben dühös fiatalok szerepeltek, és úgy látta, hogy én is nagyon jó dühös fiatal vagyok.
Mi az, hogy dühös?
Az volt a darab címe, hogy az eredeti, hogy osztály ellenség. Egy magára hagyott osztályról szólt, ahova már nem mennek be a tanárok tanítani, mert egyszerűen fölöslegesnek látják, és a gyerekek megpróbálnak magukkal és egymással valamit kezdeni. Igazi szadi módjára, káromkodva, agresszívan, de a végén mindenkiről kiderül, hogy egy érzékeny lélek, és az agresszivitásával azokat a fajta értékeket próbálja meg eltakarni, amit ciki egy ilyen fiatalok társadalmában. Ez nagyon jól működött, több mint 2 évig játszottuk, nem csak egy osztályterembe adtuk elő, tehát mint hogyha a közönség is ennek az osztálynak a tagja lenne, de előadtuk ilyen pszichológus konferencián, meg tanárokat tovább képző rendezvényeken, tehát hogy egy ilyen komoly szakmai dolog lett ez, és akkor onnantól egy kicsit elmentem inkább ilyen kortárs irányokba, akkor sok performance-ot csináltunk, egy kocsmába.
Na azért ne szaladjunk, mi az, hogy kortárs irányok, mi az, hogy kortárs irányok, minden kortárs, aki él, ugye meg mozog,
ez
ugye?
Így van.
Mi az, hogy kortárs irányok?
Na, megfogtál, jó kérdés.
Milyen irány az a kortárs irány?
Tudom, hogy akkor kísérletezőre váltanék, de esetlegesen igaz, hiszen performance-okkal foglalkoztam, ami nem volt akkor se egy új dolog.
Hallgatónak fordítsuk le, a performance egy élő előadás valamiről, amit aktuálisan éreznek, gondolnak művészi eszközökkel, ugye?
Igen, Azért izgatott a performance dolog, mert az nem egy színdarab, tehát nem az történik, hogy bemegyek a színpadra, és egy teljesen más karaktert adok elő, amit belém rendeztek, és amit a rendezővel együtt kialakítok, meg amit megírta Shakespeare vagy akárki, hanem ott színjáték nélkül adnak elő az emberek gesztusokat, lereagálnak helyzeteket, keveri a képzőművészetet és a színházat, és ebben mindig láttam valami misztikát, hiszen az egyházakban és a szertartásokban és egy szentmisén is történik egy nagy átváltozás, történik egy nagy együtt megélt dolog, de senki nem színészkedik, mégis irányítottan zajlanak az események, ugyanúgy, mint egy színdarabban. Viszont amit kapunk, az a hitünk szerinti valóság.
És akkor ilyen irányba mentél, ez mit jelent? Előadásokat jelentett? Akciókat jelentett?
Akciókat, happeningeket.
Hol lehet ilyeneket akciózni? Mert azért mondjuk nyilván az ember a nyilvánosságban nem nagyon olvas ilyeneket, többet hall a hóhelyzetről, mint az ilyen akciókról.
Hát most már egy jó ideje nem csinálom, úgyhogy nem tudom, nem vagyok benne ebbe a közegbe. Kiállítás megnyitókon szoktak performance-okat csinálni az emberek, ez egy ilyen viszonylag megrendezett módja. Azóta bejött egy műfaj, a flash mob, ez elég népszerű, interneten szerveződik, és egy 5-6 perces akció. Az egyik legnépszerűbb forma ez a párna csata, amikor interneten elterjesztik, hogy délután 6-kor a Madách téren 6 órától 6 óra 5 percig mondjuk lesz egy párna csata, és akkor a semmiből oda mennek emberek, párnával szanaszét ütik egymást, majd elmennek. És akkor utána lehet arról beszélgetni, hogy ennek volt-e üzenete, vagy nem volt üzenete, minden esetre mindenki jól érezte magát. Mi ekkor még nem volt az internet ennyire erős, tehát mi telefonkártyával szerveztük ezeket a dolgokat, mobilunk se volt, meg egy baráti társaság voltunk ebbe a művészeti iskolába.
Na, menjünk tovább, mert mondtad, hogy ez egy ilyen kortárs kísérleti vonal, de mondtál utána valamit, csak én megállítottalak.
Igen, mit mondtam utána?
Hát ez az, hogy csináltad egy ideig, és utána?
Ja, hát amikor... Nagyon nehéz, mert az életemben inkább folyamatok vannak, mint szakaszok, tehát nem tudom azt mondani, hogy 1996. augusztus 3-án abba hagytam a performance-kodást, és elkezdtem a zenéléssel foglalkozni. Szépen lassan elapadt, és szépen lassan a zenélés vette át a szerepet, ahogy az előbb mondtam, ezzel a meditatív zenétől egészen eljutottam addig a zenekarig, amiből az előbb hallottunk szösszeneteket, ennek Club Era volt a neve.
Micsoda?
Club Era. Figyelek. Egy esztergomi zenekarhoz csatlakoztam, az volt a belépem, hogy szerveztem Franciaországba egy turnét, úgyhogy hamar befogadtak, és ezzel a zenekarral már elkezdtünk világot látni, rendesen koncertezni, és szervezni, és pályázatot írni, tehát ott már majd, hogy nem egy profi munka zajlott, de ez így kialakult. Tehát ezek a srácok Esztergomba 2-3 üveg bor mellett a Bazilikánál utcazenéltek, és akkor egy idő után már minden fesztiválon játszottunk, tehát ez így alakult.
Ha játszottunk, te mit csináltál be a zenekarban? Akkor még nem volt ez a didzseridú?
De.
Á, akkor didzseridú volt?
Igen.
És akkor fújtad ebben a zenekarban a magad hangszerét, a didzseridút.
Így van, és volt egy hegedűs, akit tulajdonképpen kikértünk, ő volt a fő szólista.
Az én öcsém hajóra szállt, mert várta őt az új világ. New York-i dokk, a száraz föld, körülnézett, kivárja őt. Jöttek sokan hírek elé, lengyelek elé, zsidók elé, de egy magyar sem, egy magyar elé. Az én öcsém ezt észleli, zöldséges volt, segédje volt, később az égen is dolgozott. Vas gerendán, New York fölött, Mohawk indián, mocskok között. Lement a lift, working után, kocsmán a bet, mocsok indián. Ott ájulás, s megint a lift, 30 kilót fogyott le így. Én közben ez alatt itthon, de hogy néztem munka után, töprengtem mindenféle, ez volt érjákon, de főleg a Bogdánicán. Újságot vesz az én öcsém, s olvassa azt, hogy könnyedén. 16 év börtön kiáll, a melóért mit épp csinál. Ajtót bezár, utcára fut, kanálisba bele a kulcs. Telefonon közli, hogy lelép, de a cucc maradt, lenelőjék. Los Angeles, a pálmafák közül kinéz az óceán. Lám lovas, az én öcsém, még Heideggert böngészeként. Európa fölött még szűk az ég, az oroszok maradnak még, de New Yorkból elmegy egy lány át Amerikán, öcsém után. Olvassuk mind Budapesten, megnősült kint a Laci. Én közben temetem apánkat, anyánkat, és erről egy sort sem írok neki. Mennek hát az oroszok, az öcsém jön és kérdi, hogy az apja hol, az anyja hol, és én vagyok, aki válaszol. Leül nálam az én öcsém, ajándékok közt néz maga elé. Ez Budapest, a szárazföld.
A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin 534. adásában Latolcé Balázsral kezdtünk el beszélgetni, ez a Jócse Tamás szám után. És tulajdonképpen összeraktuk a névjegyét majdnem 10 percen keresztül, pontosan azért, mert egy hihetetlen izgalmas ember Balázs, aki sok mindenbe belefog, sok mindenbe szerepel, részt vesz, és tulajdonképpen számomra egyszerűen, amit elmondtál az előbb is, ami nagyjából arról is szól, hogy mindenféle hangszerekkel és mindenfajta művészeti kísérletekkel, úgy tetszik, rongáltad az életed, az vettél részt, és mindenféle módon szerepeltél, és sose fogtad vissza magad, hogy ezekben részt vettél. Nagyon bátor embernek látlak. Ebben az izgalmas világban, amiben élünk tulajdonképpen, te az olyan embernek látszol számomra, aki mindenbe belefog. Most mit csinálsz például mostanában?
Hát most egy hostelt csinálunk, ami nagyon sok energia, és nagyon sok ajándék is.
Oké. Okay.
És van egy nagyon jó szórakozója, a Szimpla Kert, ennek vagyok a koncertszervezője, és az Iparkutya zenekar. Amit együtt csinálunk.
Méltatlan keveset beszélti az Iparkutyáról, az micsoda?
Igen. Az Iparkutya együttes, az a világ egyik legjobb zenekara.
Nyilván, te benne vagy.
És ami nagyon fontos benne, hogy egy nagyon jó közösség. Uh-huh. Nagyon szeretjük egymást, szeretünk együtt zenélni, és ezt érzi a közönség is. Nem vagyunk egy nagy zenekar, egy klub zenekar vagyunk, és hát ebbe didzseridúzok, mi meglepő, és van két szakszofonosunk, gitárosunk, basszusgitárosunk és perkásaink, tehát uh-huh. derbukán, kahonon, tapanon, tehát nem uh-huh. dobfelszerelésen, hanem ezeken a népi ütőhangszereken játszanak. És a műfajt elég nehéz meghatározni, és ez nagyon jó, instrumentális zenét játszunk, uh-huh. és mindenhova be tudnak minket rakni, uh-huh. Egészen a balkáni fesztiválokra, mert a két szakszofon olyan jó ütemesen fújja. Néha jazz rendezvényeken játszottunk a Besodrom előtt többször, mint balkáni vonal, a Korai Öröm előtt is játszottunk, mint parti vonal, színházba is felléptünk, mint komoly zenészek, akiket ülve lehet hallgatni és tapsolni.
Ének nincs?
Ének nagyon ritkán van, egy-két uh-huh. népdalt. Hogyha éppen egy olyan ismerősünk van ott, aki szépen énekel, vagy másik zenekarba bizonyít, uh-huh. akkor ő a Pünkösdi Rózsát, meg ilyen népdalokat szokta énekelni, és arra is írtunk uh-huh. variánsokat. Éppen ezért népzenei fesztiválon, még a muzsikás együttes előtt is tudtunk uh-huh. fellépni, de a Lajkó Felix előtt is zenéltünk már. Szóval, hogy egy ilyen nagyon színes, de azért főleg világzenénél maradt kavalkádot tudunk mi csinálni. És az is nagyon jó ebben a zenében, hogy bármelyik országban elvihető, uh-huh. mert már csak azért is, mert instrumentális. Így azt hiszem, hogy 8 országba léptünk föl eddig. Spanyolországba rendszeresen, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Németország, Franciaország, stb. Horvátország az volt.
Hú, csak hogy nyomod ezeket a nagy nyilvánosságokat, olyan izgalmas a dolog. Azért is izgalmas számomra, mert már amit itt elmondtál, ebből már téged tévébe, rádióba kéne látni, mert akkor a sok kalandot tettél. Mi a te nyilvánosságot? Honnan lehet rólatok tudni? Hogyan lehet egyébként ebben a világban tájékozódni, elindulni? Honnan tudnak rólatok? Ezt a világot nagyon kevesen ismerik.
Nem. Illetve szerencsére budapesti zenekar vagyunk, mm-hmm. és nem csak a zenekarra, hanem mm. mindenre érvényes. Szerintem most Budapest olyan, mint New York volt a 70-es években, hogy a lehetőségek városa. Mm. Körülbelül 2 millió ember van itt, és 2 millióból mindig pont van annyi, amennyi érdekes, vagy amennyi embert tud érdekelni, amit csinálunk, bármit csinálunk. És pont elég kicsi ahhoz, hogy megtaláljuk a kapcsolatokat, az utakat, a lehetőségeket. És egyszerűen szájról szájra, mivel hogy mi egy nagyon jó közösség vagyunk, és ez látszik a színpadon, ehhez az emberek szívesen szeretnek csatlakozni, hogyha ott vannak a koncertünkön, akkor úgy érzik, hogy velünk vannak, tehát egy személyes dolog, ezért is szeretünk klubokba játszani.
Próbálok így megfogalmazni, hogy igazából mi vagy te, mert ugye amikor erről beszélsz, akkor nekem ilyen művész, ugye lehangzó, eltartott kisujjal szokták néha ezt mondani, de mégiscsak egy ilyen közreműködő művész típusú.
Néha viccesen rászólok az emberekre, hogy kérlek, ne művészezzél le.
Igen, de ugye nem tudok jobb szót rá, tehát aki mégis előad, szerepel, működik, nincs, nem tudom, van-e rá jobb kifejezés, valamilyen módon mégiscsak közreműködsz valakinek a művészeti élményében, a másik oldalon pedig más is csinál. Mi a te foglalkozásod, vagy mi a te, ugye mit mondasz magadról, mi a te tevékenységed?
Hát az az igazság, hogy nem tudom. Tehát amikor fölébredek és be kell mutatkozom, van egy testvérem, uh-huh. aki miatt többek között ezt a Cseh Tamás számot is választottuk, mert ő pont így tudja mondani, uh-huh. hogy az én öcsém, aki én vagyok neki. Uh-huh. Ő például szakács, és megtalálta ezt a hivatást, ezt a mesterséget, a szakácság neki világútlevél, És amikor ő fölébred, akkor azt mondja, hogy Mátyás vagyok, szakács. Én fölébredek, azt mondom, hogy Balázs vagyok, és ma ezt fogom csinálni. Uh-huh. Ez nem feltétlenül egy jó érzés, és nem feltétlenül a nagy szabadság, és szokták is nekem mondani, hogy milyen jó, hogy én ilyen szabad ember vagyok. Nem, igazából, hanem csak csinálom. És le tudom írni az életemet úgy is, hogy én egy ilyen igazán extravagáns, hogy hívják azt, amikor valaki mindig magát mutogatja?
Hát exhibicionistának szokták mondani.
Igen, de van egy extrovertált.
Hát az igazából az a fajta személy, aki kifelé, aki minden egyes érzését és cselekedeteit megmutatja a világnak.
Igen. Ez is lehet igaz.
Ebben él, hogy kifejezi magát, igen.
Ez is lehet igaz, hiszen tényleg jelen vagyok sokszor színpadon, meg máshogy. Viszont úgy is csinálom a dolgokat, lehet, hogy nagyképpen hangzik, hogy alázattal, hiszen didgeridúzom, ami egy nagyon-nagyon egyszerű hangszer, nem ausztrál ős zenét játszom rajta, hanem inkább ez a balkáni hangulat, úgy használom, mint egy ütőgardont vagy egy dorombot. Viszont az is egy kísérő hangszer. Tehát én szeretek közreműködni abba, amit az én 7 barátommal, 6, mehetem vagyunk összesen, amit az én 6 barátom csinál, abban én szívesen közreműködöm, uh-huh. és alátámasztom, meg egyébként én szervezem a koncerteket, uh-huh. meg intézem a dolgait. És mint koncertszervező, az is egy ilyen nagyon pörgős média arcnak tűnik. Ugyanakkor néha megijedek és szorongok, mert jön egy zenekar, aki egy órába belesűrítve előadja azt a közönségnek, amin évek óta dolgozik, és minden energiáját belefekteti. Ott van a közönség, 60-70 ember, hogyha sokkal többen vannak, azt nem szeretem, tehát inkább kisebb koncerteket uh-huh. szeretek szervezni, akiknek meg fontos, hogy ezt az egy órát lássák, ami mögött több éves munka van, vagy nagyon sok éves munka van, és ez egy fontos esemény, ez egy fontos alkalom, és én csak annyit, hogy összehozom. Tehát leegyeztetem uh-huh. az időpontot, megteremtem a feltételeket, meg a körülményeket, és egyébként teljesen háttérben vagyok, hiszen a dolog nem rólam szól.
Ez a szervezés. De azt mondtad egyébként, és próbáltam itten alakítani, milyen irányba menjünk, de azt mondtad, hogy egy órába előadja azt, amin sok-sok éven keresztül dolgoznak. Igen. Ez egy micsoda? Tehát mert ugye mi jelenik meg? Mi az, amit ilyenkor próbálsz közvetíteni? Van ennek valami megfogható része? Mit közvetítetek? Miről szólnak ezek?
Amikor mi a zenekar, az zenéjünk, hogy például, akkor mit közvetítünk?
Mi van benne?
Nagyon nehéz megfogalmazni, mivel hogy instrumentális zenét játszunk, így azt sem mondhatom, hogy a szövegírónknak a szövegeit próbáljuk meg zeneileg úgy alátámasztani, hogy uh-huh. még többet tudjon mondani. Egyszerűen szerintem csak azt a fajta jelenséget, ahogy mi együtt vagyunk. Emögött persze van egy komoly zeneszerzői munka, feldolgozunk népdalokat.
De ez miért jó hallgatónak?
Én sem tudom, valamiért egyszerűen csak érzi, hiszen zene az azóta van, amióta ember van, azóta énekel, dobol, két kavicsot, összeüt, van benne egy ritmus. Uh-huh. Úgyhogy én sem tudom pontosan, hogy mit akarunk közvetíteni, és nem is nagyon akarjuk ezt megfogalmazni. Uh-huh. Mert akkor nagyon elmennénk egy irányba, és valamit akarnánk közvetíteni, ami nem mi vagyunk. Uh-huh. Ez így eléggé spontán.
Nem szeretnék ezt titizálni, csak uh-huh. akartam tudni, hogy van-e ilyen szempontból, van valami gondolatsorod, amihez hozzárendelhető?
Azért. Nem nagyon, meg néha beszélgetünk erről, hogy hova is tartunk, uh-huh. meg hogy mit csinálunk, hogy gyorsabban tudjunk számot írni, és hogyha néha alkotói válságban vagyunk, akkor kikecmeregünk belőle, de gondolatok által, meg ideológiák által nem tudunk kikecmeregni egy alkotói válságból, csak azáltal, hogy csináljuk.
Igen, igen. Most ha zenekarról beszélgetnék, akkor nyilván azzal vackolódnék, hogy hogyan jön létre egy dolog. Inkább azzal foglalkoznék, ami egyébként most ennek a számnak is a lényege, ugye az előbb egy Cseh Tamás számot hallgattunk, ha nem is teljesen végig, de majdnem igen. a végéig, ami az öcséről szólt, és arról, hogy valahogy ő elment.
Igen.
És engem azt foglalkoztat, rendkívül eleven aktív életed van itt.
Igen.
És a másik oldalon meg hallunk egy csomó embernek a sorsát, aki fölkerekedik és elindul a világba valamilyen módon, te pedig egy eleven pezsgő városi életről beszélsz a saját világodba. Na, hogy van ez a dolog? Hogy vagytok ti egymással ezzel a számmal, öcséddel és ezzel a költözéssel?
Hát ugye napi téma, hogy az emberek elhagyják az országot és elmennek Magyarországról.
Mert ez napi téma?
Napi téma.
Sokat beszélnek erről az emberek, igen. azt mondod.
Igen, 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 igen. Nehéz úgy kocsmába menni vagy beszélgetni valaki, hogy ne kerüljön elő. És nagyon sokan elmennek, és nagyon sokan ítélkeznek e fölött a jelenség fölött, vagy legalábbis véleményt alkotnak. Én csak ezt sem merem, hiszen mindenkinek eléggé egyedi a sorsa. Az előbb a bátyámra tértem ki, hogy ő szakács, és az egy világútlevél. Tehát ő elsősorban szakács, és Norvégiában éppen. Uh-huh. és ott él, teljesen matematikai okokból, tehát nem érzelmi, meg mentális, hanem belekerült egy lakáshitel csapdába, emiatt neki ki kellett menni, és addig, amíg ezt meg nem oldja, addig Norvégiában van, és nagyon sokat tanul belőle abból a fajta életmódból, ahogy ott lehet, megtanul egy... Tehát én mindenkinek, már hogyha szellemi vezető lennék, akkor mindenkinek javasolnám, hogy menjen el egy időre, mindenképpen azzal a szándékkal, hogy utána visszajön. Én nagyon sokszor megyek el, hiszen a zenekarral is sokat utazunk, és elég sokat dolgoztam Finnországba, Dániába, Németországba, Svédországba, és kedvenc országomban Izlandon. És nagyon jól meg tudtam figyelni, hogy ott az emberek hogyan tudnak élni, hogyan élnek a saját kultúrájukban. Ez nekünk nagyon nehezen megy, hogy a saját népviseletünkben úgy tudjunk együtt lenni, hogy nincsen benne sértődés, harag, ellenség, stb., hanem örülünk annak, hogy azok vagyunk, akik. Ez például az én kortársaimnak egyszerűen nem megy, és nekem se. Viszont meg tudom figyelni, és a testvérem is Norvégiába, és számos utazó, aki elmegy, meg tudja figyelni, hogy máshogy hogy néz ki ez a dolog, és abból tanulva haza tud jönni utána, és először a saját életét meg tudja úgy csinálni, ahogy azt máshol látja, és akkor szépen lassan az ki tud terjedni a környezetére, a gyermekeire, a családjára, a satöbbire.
Tehát azt mondod, hogy el kell menni máshol megnézni, hogy hogyan viszonyulnak az ott élő emberek a saját kultúrájukhoz, hogy visszasegítsünk saját magunknak a magunk kultúrájához.
Igen, igen.
Aha.
Ez nem csak kulturális kérdés, hanem életszervezési kérdés is, de azt látom, hogy az itteni fiatalok tanácsadás hiány, lehet, hogy kemény leszek, de gyökerek hiány, eléggé el tudják veszteni a fonalat, és természetesen nem példa, sose fogok tudni úgy élni, ahogy egy dán él, és nem is akarok. Viszont tudom látni, hogy ott hogy élnek, meg hogy esetleg ott annak milyen hátulütői vannak. Konkrétan Dániában az emberek művészi szinten tudnak unatkozni. Mindennel elégedettek, egyszerűen nincsen semmi bajuk, még egy magas hegyük sincsen, és nagyon jól eltöltik ezt a kis időt, nagyon közvetlenek, aranyosak, nem akarok olyan lenni, mint egy dán, de akarok tudni úgy viszonyulni a másik emberhez, ahogy a dánok viszonyulnak egymáshoz. Ők például viszonylag... nyitottak az áldozatokra is, vagy ez nagyon hülye hangzik. Például beszélgettem egy dánnal, megkérdeztem, hogy na, és hogy érzed magad Dániába, és azt mondta, hogy nagyon jól, mert jó az adórendszer.
ez fura volt,
nem az fájt neki, hogy kell fizetni, hanem hogy valahogy úgy van kommunikálva, meg átlátják, meg minden, hogy amit ide befizetek, az azért van, hogy utána azon az úton tudjak menni, vagy legyen világítás, vagy stb. Tehát, hogy persze két élő a dolog, biztos ott a dán kormányzat is ügyesen kommunikálja, meg áttekintetővé teszi, de ugyanakkor a dán ember, aki ezt mondta nekem, ő meg hitt is neki. Tehát nem úgy állt hozzá, hogy jaj, nekem fizetni kell, stb., hanem úgy érezte, hogy az állam és én együtt vagyunk.
Az érdekes, amit mondtál, mert ugye Dánia azért nem csak arról híres, hogy jót az élet, mert ugye azt mondod, hogy egy kicsit unalmasan egyféle ott az élet, de nagyon erős szociális, hogy tetszik, támogató rendszer van, és azt gondolom, hogy az meg azt jelenti, hogy az a polgároknak komoly adózást jelent.
Igen.
És mondjuk azért nálunk is súlyosak az adók, és azt kell mondanom, hogy sok esetben az emberek ezt nem igazán jól élik meg.
Igen, de például akkor itt már összekapcsolódik egy kicsit talán a kulturális meg a politikai kérdés, ugyanis Dániában én kézműves vásárokban dolgoztam, tehát nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, és ha már szociális rendszer, ott például a nyomorék embereket, a mozgássérülteket, meg az ilyeseket nem dugják el, hanem ugyanúgy az élet részei. Itthon, hogyha valakinek hiányzik egy lába, bicebóca, levegőt kapott, stb., akkor otthon ül, nézi a tévét és várja a segét. Ott pedig aktívan be van vonva a társadalmi életbe, tehát a nem nyomorék dán ember is látja, hogy köztünk élnek ilyenfajta emberek is, akik így meg így megérdemlik ezt a bizonyos segítséget. Tehát átlátják a saját környezetüket, a saját életüket.
Tehát van mit tanulnunk.
Van. És hát, bár ott mondtam, hogy az Unalom országa, ami nagyon kedves, de ugye most a dán kortárs filmek azok nagyon-nagyon fellendülőben vannak, és már csak azért is, mert egész Európára ráférnek azok a nagyon komoly erkölcsi kérdések, amit egy Lars von Trier film tud feszegetni, vagy a többi kortárs dán film.
Miért? Milyen erkölcsi kérdésekre gondolsz?
Nem tudom megfogalmazni, hiszen ezek filmek, tehát meg kell nézni néhány dán filmet. Most a nagy kedvencem az Ádám Almái, a rendezőjének elfelejtettem a nevét, ami egy neonáciról, egy katolikus papról, meg egy pakisztáni emberről szól, meg egy alkoholistáról többek között, ahogy együtt kényszerülnek élni, és hogy hogyan változtatják meg egymást.
És hogyan hatnak egymásra.
Igen.
És hogy lesz egy ilyen kapcsolatban egy ilyen egyensúly, vagy ilyen fajta.
Igen.
Tehát nem a szavak pufogtatása, hanem az élet hozza rendbe az emberi kapcsolatokat, azt mondod?
Persze, az ott egy film, de olyan kérdésekkel foglalkozik, tehát emeljük ki a neonácit, mert most őket szeretünk róluk beszélgetni, hogy egy ilyen filmbe egy bizonyos...
Szeretik, ha szeret róla a fel,
mondanám. Igen. Igen. Például ebbe a filmbe ez az ember a katolikus pap hatására hogyan változik meg, hogyan háborúznak egymással, stb. Tehát mindenki egy picit valahol magára tud ismerni, vagy ellenségére tud ismerni, és meg tudja látni az ellenségében a változtatható pontot, a jót. Szóval nem azt mondom, hogy legyen mindenkinek ez a kedvenc filmje, hanem azt mondom, hogy érdemes megnézni néhány dán filmet, mert olyan erkölcsi problémákat feszeget, amiket mi meg se tudunk fogalmazni az asztalnál, a kocsmában, a stb., mert nem merünk róla beszélni.
Hát igen, megnézni is kell, meg beszélgetni is kell róla.
Utána. Igen.
És azért mondom, te jársz egy olyan világban, ahol az egyébként nagyon eleven élet folyik. Egyébként a hallgatók nagyon sokszor nem is igazán érzékelik, ugye azt mondod, a szimpla kertben jársz meg egy csomó koncertre, egyebekre. Sokszor sokan leegyszerűsítik, hogy azok különböző, hogy is mondjam, kereskedelmi gyakorlatról szólnak, esznek és isznak az emberek, másrészt bizonyos művészeti produkciókat lehet látni, de azt érzékelem, hogy beszélgetések folynak, különböző gondolatok folynak, ott folyik az élet. Milyen most szerinted a budapesti élet ilyen szempontból, hadd kérdezzem, mi folyik ezekben a szórakozó helyekben? Mert sokan azt mondják, hogy unatkoznak ott az emberek, értelmiségi járnak. Mi folyik itt? Milyen az az élet, ahol te jársz minden este?
Nem lehet általánosítani, mert ugye mindenki egy másik ember. Nekem munka. Egy olyan fajta munka, ami mögött van ügy, tehát amikor egy koncertet szervezünk, akkor ugye az egy együttlét, az egy találkozás, és minden zenekar azért képvisel egy értékrendet, hogyha nem is ideológiát, meg véleményt, meg stb. Tehát, hogy az egy ilyen találkozási hely. Egy kicsit kiveszett, ami a 90-es években volt, hogy az emberek azok leültek a kocsmaasztalhoz, és egyszerűen megváltották a világot, mert most már mindenki bizonytalanabb, sokkal bizonytalanabb. Én sem merek markáns véleményt alkotni, és kicsit a hitem is fogyatkozik a különböző eszmékben, ideológiákban, utakban, mert folyton azt látjuk, hogy melyik út hogyan nem működik. Viszont érdemes kocsmába járni, beszélgetni, stb., mert ott születnek az önálló gondolatok. Én nem vagyok egy tanult ember, de a legtöbb információ, általános műveltség, stb., ez mind beszélgetésből jön. És soha nem tanultam meg általános iskolába egy verset, de hogyha egy beszélgetésnél elhangzik egy idézet, azt megjegyzem egyszerűen.
Mondja csak, igen.
És hát ugye pont a Szimpla Kert, ami egy ilyen neves turista hely, az nagyon kétarcú, amiről most még kevesen tudnak. Van egy este 10 előtt, és egy este 10 után, vagy 11 után. Tehát este 10-11 körül megérkezik a töménytelen turista, akiknek tulajdonítjuk a Szimpla Kertet, viszont este 10-ig, ott 10-ig vannak a koncertek, azon elgondolás alapján, hogy a koncert az még mindig legyen egy kulturális esemény, egy találkozás. Tehát a budapesti klubéletben tényleg kialakult ez, hogy 10-11 körül kezdődik el egy koncert, amikor már megittuk a megfelelő söröket, amikor már tudunk együtt kiabálni az énekessel. Próbálunk olyan koncerteket szervezni a Szimplába, ami még ilyen jobban odafigyelős, egy jó makám koncert, egy stb., és akkor utána lehet beszélgetni, vagy előtte. És a koncert az azonos érdeklődésű, értékrendű embereket hozza össze, tehát érdemes ismerkedni.
És a 10 után akkor az egy elevenebb más típusú
élet? Hát 10 után már egy kicsit jobban hasonlít egy csirketelepre, igen.
a Kapos Ifjúság Segítő Magazin 534. adásában. Lattolcai Balázsral kezdtünk el beszélgetni, és nagyjából összeraktuk az élete sok-sok cserepét, és szaladtunk előre, és szaladtunk a múltba, és tulajdonképpen azt érzékelhetjük, hogy egy nagyon sokféle dologgal foglalkozó, igazából a művészet, vagy egyszerűen annak a peremén lévő különböző rendezvények, eseményekben vesz részt, különböző vállalkozásokban vesz részt, szervezés jelen van azokban a folyamatokban, ami egyébként egy kicsit a peremhelyzetben lévő művészeti világot jelenti, ha egyik oldalról nézzük, másik rész pedig igazából a felnőtté váló fiatal embereknek egy nagyon masszív kulturális világa, ami a jelenlétről szól, és ebben ez nemzetközi is egy kicsit. Nem nagy meglepetés, hogy a te történetedben nagyon sok nemzetközi példa és hasonlat van. Beszélgetünk egyébként pont erről, hogy ezek a te munkádban, te tevékenységedben, te szórakozásodon megjelenő, úgy tetszik, zenék, megjelenések valami módon keverednek kulturálisan. Nagyon sok úgy működik, hogy nem feltétlen csak magyar, nem feltétlen csak más, hanem valamilyen módon megvan ennek egy saját entitás, a saját működési része, és lehet, hogy ezt én csak így fordítom, de tény az, hogy azt mondtad például, érdekes volt a beszélgetés során, hogy amikor arról beszéltünk, hogy valakik elmennek Magyarországra, mert rákényszerülnek, vagy más ki hogyan fogalmazza, hogy ez tulajdonképpen fontos lehetnek, ki kéne menni egy csomó embernek, megnézni, hogy mások hogyan viszonyulnak a saját kultúrájukhoz. Mert azt érzékelted velem, hogy sajnos mi nem tudunk a magunk kultúrájával egészen jól megbarátkozni. Valahogy nem merjük elvállalni azt, hogy ilyen saját
kultúrájuk. Egy kicsit úgy látom, mintha álmodoznánk arról, hogy milyenek lennénk, hogyha a saját kultúránkban élnénk.
És talán pedig gyakoroljuk.
Igen, és találunk különböző kifogásokat, hogy miért nem élhetünk a saját kultúránkban. Én imádnám a saját kultúrámat, de arról is hatalmas fekete felhős viták vannak, hogy milyen a magyar kultúra, hogy most pogány, keresztény, sámán, stb. Tehát, hogy előbb-utóbb mindenki elveszti a fonalat, vagy aki talál egy fonalat, akkor ahhoz ragaszkodik csökönyösen, és kizár minden mást. És éppen ezért én se tudom, hogy kell magyarnak lenni, vagy legalábbis a saját kultúrámban hogyan kell élni, és hogyan tudom saját magamat megtalálni a kultúrámba, vagy hogyan tudom magamat hozzáadni a kultúrához. Ez szerintem egy borzasztóan nagy baj, borzasztóan nagy probléma. Vissza tudjuk vezetni, hogy hogyan veszthettük ezt el, hiszen itt volt mögöttünk ez a 20. század, ami egy csomó mindent elvett, hozzáadott, stb. Tehát sose éltünk igazán elszigeteltem, és ez az elszigeteltség, ez egy
nélküliség, igen, inkább nem vagyunk elszigeteltek, ezt mondtad, igen?
Ja, igen, nem vagyunk elszigeteltek, abból a szempontból meg, igen, kettős, ugyanazt jelenti az ellenkezője is valahol, hiszen attól, hogy mindig értek minket valamilyen behatások, ez nem azt eredményezte, hogy ilyen nagyon nyitottak lettünk, és vegyesek, és stb., hanem kész elvesztettük magunkat, és mondom, az, hogy magyarnak lenni egy ilyen álmodozás, és mindenki talál külön utakat arra, hogy milyen magyarnak lenni. És amikor vannak is rendezvények, nem tudom, Visegrádban a várjátékok, meg a táncházak, meg a minden, mindenhol azt látom, hogy például egy táncházban is, hogy van egyfajta tánc, amit úgy hívnak, hogy kalotaszegi, vagy valamilyen moldvai, és akkor azt betanuljuk, és azt mondjuk, hogy így csinálták az őseink, mi is úgy csináljuk most, ahogy az őseink csinálták. Majd vége a táncháznak, hazamegyünk, és teljesen mások leszünk, beülünk az irodába, és valahogy nem a részünk, hanem bizonyos szeletek.
Tehát hogy lenne jó, hogyha ez most újra lehetne teremteni, azt mondod?
Nem tudom, hogy lenne a jó. Én az északi országokban azt látom, hogy főleg viking, meg középkori rendezvényeken vettem részt, hogy az emberek például a népviseletbe, de hát ugye sokkal egyszerűbb egy viking népviselet, hiszen az a lényeg, hogy legyen rajtad egy öv, meg valamilyen pongyola, amit fölveszel, és az övedről lógjon le minél több szerszám, tehát nem annyira
akkor
bonyolult.
Akkor vagy viking, értem.
Igen. De hogy ezek az emberek, ebbe a ruhába jár mindenki. Tehát a visegrádi várjátékokon az ember elmegy a rendes civil ruhájába, és megnézi, ahogy a mentébe, meg az autentikus ruhába, hogyan lőnek íjakkal csodálatos profin képzett katonák. Egy izlandi, egy finn középkori vagy viking vásár, az úgy néz ki, hogy mindenki ilyen önmaga által készített régi ruhába van, együtt éneklik a népdalokat, és merész a hasonlat, de sokkal jobban emlékeztet a gyaloggalopra az ottani hangulat, mint egy ilyen magamat kihúzom, bajszos, ezer éves múlt, nagy büszkeség, stb. Kiállás, hanem tényleg élnek benne, szórakoznak benne, a kézműves vásár tényleg kézműves vásár, tehát megveszik azokat a dolgokat, nem sokat, annyit, amennyit aztán tényleg használnak, és nem a polcra tesznek föl, stb.
Izgalmas, amit mondasz, és most itt, mikor az szólt ez a nekem nagyon szimpatikus zene, mi volt ennek a neve?
Messzecsinka.
Ez a zene szólt, és közben beszélgettünk, azt mondtad, hogy tulajdonképpen te a te életutad nem annyira különleges, vagy egyszerűen nagyon meghatározott, vagy egyszerűen próbáltam azonosítani, hogy a te utad mennyire nem átlagos, és azt mondta, hogy te nem igazán érted, vagy nem is tudod összehasonlítani, mert te nem végeztél egyetemet, meg egy csomó igen. dolgot, és hogy te nem vagy elég okos.
Igen.
És azon munkázom, mert rengeteg dolog megtörténik veled, rengeteg dologban benne vagy, saját határozott véleményed van, és hogy tetszik, benne vagy ezekben a folyamatokban, amiről neked mindenféle álláspont jut a füledbe, tehát tájékozott vagy. És a tájékozottságban valami módon formálódik az álláspont. Honnan van neked? Hogy tájékozott? Miből gondolod ezt a butaságot, hogy nem vagy elég okos?
Látod, milyen? Azt mondom, hogy nem vagyok okos, és buta vagyok, mert azt igen? mondod, hogy butaságot beszélek.
Igen.
Hiszen szerinted okos vagyok. Hát tényleg annyi, hogy egy tapasztalás alapú tudást próbálok felszedni, és nagyon-nagyon sokat számítanak a beszélgetések. Tehát több embert tartok szellemi vezetőmnek, akikkel egyszerűen szeretek poharazgatni, beszélgetni, és csinálni együtt dolgokat. Szeretek emberekkel együtt dolgozni, szeretek alkalmazottja lenni olyan embereknek, akiket tisztelek, és figyelni, hogy ők milyen mechanizmusok alapján hoznak döntéseket, milyen helyzetre hogyan reagálnak, stb. Mivel nem jártam egyetemre, az egyetemeken vannak metódusok, amik alapján megtanulnak az emberek gondolkozni, elsajátítanak egy tudományt, amit én csodálok, és az fantasztikus lehet úgy ébredni valakinek, hogy egy matematikus professzor, programozó, stb., és van egy tudása, és abban él, és abban fejlődik, viszont egy kicsit be is zárja az embert a saját tudományával, a saját pályája. Tehát nagyon korán, 18 vagy nem tudom hány évesen, amint az ember elvégzi a gimnáziumot, pályát kell választani, el kell végeznie egy egyetemet, és hogyha abból kilép, abból a fajta tudományból, amit amiből ő diplomát szerzett, akkor az kudarc élménynek éli meg, és azt mondja, hogy diplomás mosogatónő vagyok Dániában. Az egy kudarc, vagy itthon, vagy bárhol, diplomás portás vagyok, helpdeskes vagy valami, az egy hatalmas kudarc. Nekem abból a szempontból szerencsém van, hogy mivel sose voltam jó tanuló, a gimnáziumból kirúgtak, utána szakmunkást végeztem el, majd elkezdtem dolgozni, nagyon jó helyeken, és mindig felkaroltak ott, ahol éppen dolgoztam, hogy nyitott vagyok, és azt tanultam egyébként a haladó szellemű főnökeimtől, hogy amikor egy ingatlan takarítok ki, akkor is ugyanolyan értékes munkát végzek, mint egy tudós ember a saját tudományával, én meg a saját söprümmel. És hogyha egy jó ember vagyok, és normális, akkor ugyanolyan megbecsülendő vagyok.
Ugye azért egyébként csak azért mondom, hogy kicsit rendbe is tegyelek, én azt szerintem te vadul tanulsz most is. Tehát az az érzésem, hogy te amióta, legalábbis amióta ismerlek, és azért itt azért a mi kapcsolatunk már nagyon régi, nem tudom hány évre tehető, régen a Kapocsba jártál. Azt érzékelem, hogy folyamatosan te nem iskolába jársz, de folyamatosan tanulsz azokkal az emberekkel, azokból a találkozásokból, akikkel naponta összefutsz, és igen nagy izgalmas egyetemre jársz, egy ilyen láthatatlan egyetemre, és folyamatosan szívsz föl ismereteket. Tehát félre ne, és nem gondolom én azt, hogy ez a fajta iskola egy rosszabb iskola lenne, mint az egyetem, másféle iskola. Valószínű azt hiányzik, azt mondod, hogy strukturált legyen a rendszerszerű legyen igen. valakinek a tudás megszerzése, de azért érdekes, mert nagyon rendszerszerűen beszélsz összefüggésekben, értékekben és fogalmakban, ami mintha ezen a dolgon is átemelne téged. Tehát nem gondolom ezt annyira drámainak, félre ne ést.
Igen, ez igaz, bár egy rádióban nem mondhatom azt, hogy engem felnevelt az utca, mint egy blueszenészt, és hogy mekkora szuper értelmiségi lettem előtte, de ez igazából azoknak az embereknek köszönhető, akik befogadtak engem a szellemi köreikbe. Az egyik voltál te például 10-akárhány évvel ezelőtt, és utána még. Emberek, akik bíztak bennem, és megosztották velem a tudásukat. A már említett Weber Péter, akinél a színházmesterséget tanultam, például neki nem az volt a célja, hogy művészeket és színészeket képezzen, hanem hogy az életre készítsen fel minket. És a tőle színházi órákon tanult dolgok miatt biztos, hogy egy csomó mindent elértem, amit egyébként nem értem volna el. Nem tudom, egy egyszerű tárgyalásnál, egy szerződéskötésnél, vagy valamelyik, hogyha munkát kerestem, mint koncertszervező, akkor úgy elő tudjam magamat adni.
És akkor eszedbe jutott, amit tőle tanult, amit átvettél.
Igen.
Hát szinte ez micsoda, mint egy alkalmazott tudás, ne viccelj.
Hát igen, ez egy alkalmazott tudás, csak nem mondhatom azt, hogy elvégeztem ilyen, meg olyan egyetemet, vagy csak azt sem mondhatom, hogy akkor én ez vagy az vagyok. Most már mondhatom, hogy koncertszervező vagyok, meg hogy egy hostel tulajdonos. Most ez a kettő olyan dolog, amit szeretnék, hogy sokáig meghatározza az életemet.
Tud tervezni ebben sokáig. Mennyi idős vagy te?
32.
Aha. Család, gyerekek, mert azért úgy elképzelem ebben a korban, azért már lassan beleszaladunk egy-két ilyen dologba, és és ugye attól szép az ember, hogyha kerek, körülötte vannak igen. emberek, talán gyerekek nálad, ez hogy van?
Legnagyobb álmom, hogy úgy éljek, mint bárki más, mm-hmm. legyen egy vagy két gyereke, egy otthona, mm-hmm. kinyitom a kertkaput, és szalad felém egy 3 éves kislány, aki mm-hmm. egyszerre hasonlít rám is, meg arra, akit szeretek. Mm-hmm. Szerintem ez a csúcsa a létezésnek, és hogyha ebbe a helyzetbe kerülök, akkor nagyon remélem, hogy az értékrendem is meg fog változni, hogy látom a környezetemben, mm-hmm. hogy amint van egy hír, hogy hopp, áldott állapotban vagyok, akkor minden megváltozik, és más dolgok lesznek fontosak, ezt én nagyon várom. Nagyon nehéz elérnem, hiszen az imidzsem, ha úgy tetszik, az tényleg egy ilyen nagyon szabad, tehát az emberek nem nagyon mernek mellém becsatlakozni. Egyszer fel volt dobva pár
éve. Még egyszer, hogy te a te képed egy szabad elvű, egy ilyen igen. szabad működésű ember, igen. nem igazán szeretnek mellé bekapcsolódni, mert úgy érzik, hogy...
Mert úgy érzik, hogy én egy ilyen szabad ember vagyok, velem családot alapítani, aztán igazán rossz lehet, hogyha hetente egyszer tévedek haza.
Ja, értem.
Holott nekem az az álmom, hogy minden este 6-kor, 8-kor, nem tudom mikor. Amikor fel volt dobva ez a labda, akkor meg is fogalmaztam magamba, hogy oké, most szabad ember vagyok, de hajlandó lennék bárhol dolgozni napi rendesen 8 órát, hogyha van olyan helyre mennem utána, ahol várnak.
Uh-huh, értem. Tehát fontos lenne, ha várnának.
Igen. Valami. Most 150 olyan hely van, ahol egy kicsit várnak, uh-huh. de nincs egy olyan hely, ahova tényleg tartozom, aha. vagy ilyesmi.
Tehát akkor most vadul keresel is.
Uh-huh. Ezt így nem mondanám, hogy vadul keresem, mert inkább uh-huh. próbálok vadul megfelelni uh-huh. annak, hogy ez... Vagy vadul nyitottnak lenni uh-huh. arra, hogy ez a dolog engem megtalálhasson előbb-utóbb, és pont azért nem keresek, mert hogyha terveket szövök, akkor nem úgy lesz, ahogy elterveztem. Uh-huh. Ahogy megfogalmaztam a diplománál, hogyha valaki kilép a diplomájából, akkor az mindenképpen kudarc, uh-huh. akár még akkor is, hogyha felfele. Csináltam már tervet, tehát volt egy ilyen párkapcsolatom, és stb., ahol mindent elterveztünk, és aztán nem úgy lett. És mivel nem úgy lett, borult az egész rendszer. Uh-huh. Én nem voltam elég rugalmas uh-huh. ahhoz, hogy a tervet módosítsuk, Charles Darwin, ahogy mondta, az evolúció egyik alapját, hogy nem a legerősebb állat maradt fenn, és nem is a legokosabb, hanem aki a legnyitottabb a változásokra.
Tehát a változékonyság, a változás képessége, ha?
Igen.
Tehát ezt mondja, ez a kulcsa a dolgoknak, aha.
Igen.
Akkor ezek szerint most is vadul változol.
Uh-huh. Vadul változom, aha. igen.
Mi foglalkoztat téged mostanában legjobban? Mert ugye mondtál nekem is sztorikat itt például, ugye voltak vendégeid például.
Igen.
Mi az, ami téged mostanában foglalkoztat? Mi az, ami szerinted ma érdekes Latorcai Balázsnak?
Hát ez jó kérdés, mert Latorcai Balázsnak alig van ideje ezzel foglalkozni, hogy mi érdekes az ő számára.
No, de azért beszélgetés, akkor mindig valamikor te is kezdeményezel igen. gondolatokat, kérdezel igen. meg egyebeket, azért kérdezem én tőled.
Ahogy már sokszor mondtam, hogy beszélgetésekből lehet a legtöbbet tanulni, ugyanígy történésekből is. Most ugye ez a vendég, akire utaz, ugye volt a március 15-i elmaradt ünnepség sorozat, és erre jöttek nekünk lengyel barátaink, akiktől én igencsak féltem.
Mert?
Mert hogy ezek skinheadek, és azért jönnek, mert ellenségeket találtak, vagy véletlenségeket, vagy keresnek, vagy valami, és van egy álmuk, ami ezt most nem merem, mert mindenki máshogy van, tehát csak nagy általánosságban merem megfogalmazni. Szerintem azt jelenti, hogy azért nem vagyunk boldogok, mert ez, meg ez, meg ez, meg ez a baj, és akkor ezekre a bajokra koncentrálunk. Uh-huh. És küzdünk ellene az utcán, sörös üvegekkel, stb. Na, lényeg, ami lényeg, hétvégén a hostelbe imádunk hostelt csinálni, hiszen hozzánk jön az egész világ, mindenki azért van, hogy jól érezze magát, nagy bizalom, stb. Tényleg egy fantasztikus dolog hostelt csinálni. De most, amikor megjött ez a 10 lengyel skinhead, akkor nagyon beszorongtam, és nagyon érdekes volt, hogy nem volt velük semmi probléma, tök aranyosak voltak, ők otthon hallották, hogy az ő politikai elképzelésüket Magyarországon most meg tudják támogatni jelenléttel, stb. Stb. Uh-huh. Amíg meg nem érkeztek hozzájuk a magyar barátaik, és ég és föld volt a különbség.
Mert?
Hát a magyar barátaik, azok tényleg nagyjából azt mondták, hogy és mivel ott voltak a hostelbe, egész éjszaka takarítottam utánuk, meg rendeztem vissza a bútorokat, meg mindent, ahogy csak lehetett.
Mert rongáltak?
Igen, igen. Hát ez a nagyon durva házi buli, nagyon gyorsan berugni, gyorsan összetörni mindent, stb. Stb. Azok a rádióhallgatók, akik még nem láttak, remélem sokan vannak, én egy ilyen nagyon aranyos kis rasta gyerek vagyok, majd, hogy nem batikolt ruhába, tehát nem az az image, és bármit próbáltam mondani magyar a testvéreimnek mondtak, ahogyan már, de ahogy is az van, amit mi mondunk, stb. Mm-hmm. És érdekes volt, hogy végül sikerült kirúgnom mindenkit, körülbelül 20 skinheadet, egy kisebb alkatú emberke vagyok, és ezek a szerencsétlen lengyelek egy fél óra múlva visszajöttek, és mondták, hogy hát ők ezzel nem tudnak azonosulni, ahogy itthon küzdünk egy bizonyos célért, mert ők azt látták, hogy céljavesztett lett a dolog. Tehát tényleg csak arra megy ki, hogy sörös üveget a földhöz csapjunk, és akkor hallgassuk, ahogy a szilánkok szana szétrepülnek. Mm-hmm. Tehát, hogy őket tényleg hajtotta valami cél, valami értelem, nem mertem velük elbeszélgetni, hogy ez mi, meg hogy pontosan hogy, mert azért máshogy gondolunk alapkérdéseket, de borzasztóan szégyellem magam az utóbbi egy hétben, miatt az eset miatt, hogy itthon még számomra nem szimpatikusnak lenni sem tudunk. Uh-huh. Mert mint, hogy itthon skinheadnek lenni, vagy lázadni, vagy valami, az is a legalja. Tehát, hogy még azokkal a dolgokkal, amikkel nem értek egyet, még azt is meg kell tanulnunk.
Uh-huh. Fura, amit mondasz, nagyon érdekes. És te szerintem újszer, amit mondasz. Tehát érdekes, hogy ezekről a világos ezek a dolgokról nagyon keveset beszélgetünk, mert nagyon olyan frontok vannak. És ezek a frontok tulajdonképpen arra készítik a hallgatókat, embereket, beszélgetőtársakat, hogy ide vagy oda igazodjanak, és nem beszélgetünk lényeges.
De pont ez az, amiből tanulni tudunk. Ezért érdemes elmenni mondjuk akkor Lengyelországba megnézni, hogy ott hogyan tüntet egy másik oldal, vagy egy szélső jobb, hogyan néz ki máshol, érdemes. Nekem most van egy hostelem, tök könnyű, mert hozzám jön a világ, tehát én most már mindenféle emberrel találkoztam itt, és ezért van az, hogy próbálok egy tapasztalás alapú tudást felszedni. Tehát ezt most megtapasztaltam, láttam, és egy icipicit finomodott a véleményem a jobb oldal felé, csak el kell vonatkoztatnom attól, ahogy itthon ezt mi csináljuk. Mert nem arról szól, ami miatt csináljuk.
Sajnálom, hogy fogy az idő, mert most már csak nem is olyan sok van hátra. Én szerintem azért arra egy kicsi időt kéne hagyni, hogy tulajdonképpen arról beszélünk, hogy látsz-e valami prognózis. Nyilván nem tervezel, ezt már kitaláltuk, az előbb elmondtad, mert nem tervezem, az nem az jön be, mondtad így. De van valami jövőképed, valami víziód. Mondjuk mi lesz ezzel a Balázs nevű nyugtalan emberrel, aki mindenbe belefog x idő múlva, ne is mondjuk időpontot, 5 év, 10 év múlva. Van-e valami prognózisod, valami várakozásod? Nyilván mondtad a családot, és ez egy nagyon szép kép.
Hát igen, ez a legfontosabb, hogy előbb-utóbb családom legyen, és az országot elhagyni egyelőre nem tervezem, mert minden ide köt. Tehát az, hogy koncertszervező vagyok, ezek is 10 éves barátságok, vagy legalábbis kapcsolatoknak az eredménye. Most van egy hostel, és a világ hozzám jön. Ezt a vonalat próbálom meg annyira kifuttatni, vagy stabilizálni, vagy fixálni, amennyire csak tudom, és kifuttatni. Tehát most itt a életem vázolása az kicsit úgy is tűnhet, hogy félbehagytam egy csomó dolgot. Nem, ezek átalakultak és folyamatban voltak. És tényleg úgy látom magam 10 év múlva, hogy akkor már van gyerekem, van otthonom, van ahol várnak, és az a legfontosabb, és azért is vagyok most egy kicsit szabad, hogy boldog apja legyek a gyerekeknek. Uh-huh. Ez az egyik legfontosabb, hiszen a gyerekem az én is leszek, és a következő tudás alap, vagy tapasztalás alapú tudás, amit fel akarok szedni, az már tényleg a gyerekemtől akarom.
És a gyerekedben folytatódsz tovább.
Uh-huh. Ez oda-vissza működik, hiszen úgy látom a környezetemben, hogy amikor megérkezik egy baba egy családba, akkor a szülők tőle tanulnak meg újra intuitívnek lenni, tőle tanulnak meg újra rácsodálkozni a világra, amit pont ebben a korban, amiben vagyok, 32, elfelejt az ember rácsodálkozni a világra. Csak azt észleli belőle, ami nem úgy van, ahogy ő akarja, hogy legyen, de nem csodálkozik rá, hogy is van. Uh-huh. Egy gyerek ezt meg tudja csinálni. Mondom, főleg intuíciót lehet tanulni.
A gyerektől.
Uh-huh. A gyerektől. Ahogy ő meg észleli a világot, ahogy ő máshogy formálja a szavakat, stb. Ez egy hatalmas tanulási folyamat, ami nekem még nincs.
Uh-huh. De majd remélem lesz.
Igen.
Élvezetes volt téged hallgatni, és noha nem biztos, hogy mindent.
Elment az idő?
Hát igen, lassan elment az idő, tehát sajnálom is, hogy tulajdonképpen sok mindenről nem beszélgettünk, azért a véletet sok-sok cserepéből összerakható talán, hogy ki az a Latorcai Balázs. Én lehet, hogy egyszer még szeretnék veled beszélgetni, mert ahogy beszélsz, üdítő, meg kell mondanom, és nyilvánvalóan lehet veled vitatkozni, meg lehet veled egyetérteni, de hogy érdekes vagy, az vitán felül áll. Nagyon szépen köszönöm veled való beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a munkatársamnak, Kánya Lacinak a technikai közreműködését, ami ma is értékes és nagyszerű volt. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, és a Civil Rádióban az utánunk következő műsort, amelyet szerkesztés vezet Pogány György, és a címe Név és Ember. Szabadulást hallották, viszont hallásra.